Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, augusztus 19-e van. Üdvözlöm Önöket! A mai egészségkód első vendége Bacskai Ada, a Buborék Fejlesztőház alapítója, akivel a megkésett mozgás és beszédfejlődés problémáját járjuk körbe. Az adás második felében dr. Baltás Eszterrel, a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinikájának egyetemi docensével beszélgetünk az egyre gyakoribb melanómáról, annak felismeréséről és az önvizsgálat fontosságáról.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A stúdióban itt van velem Bacskai Ada, a Buborék Fejlesztőház alapítója. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm én is a hallgatókat.
12 éve történt az, hogy megalapítottad a Buborék Fejlesztőházat. Feltételezem, hogy volt valamilyen személyes érintettség, de mi a fő profilotok, mielőtt a személyes érintettségbe belekezdünk?
Alapvetően gyógypedagógusokként, konduktorokként dolgozunk, mozgásterápiákkal foglalkozunk, és megkésett beszédfejlődés terápiájával, részképességzavarok fejlesztésével.
Sok ilyen probléma van?
Igen, határozottan, és azt kell mondjam, hogy egyre több család fordul hozzánk segítségért. Úgyhogy
mi a leggyakoribb probléma, amivel hozzátok fordulnak?
Talán a megkésett mozgásfejlődés és a megkésett beszédfejlődés.
Itt rögtön van egy kérdésem. Mit jelent a megkésett? Tehát mihez képest? Mm-hmm. Egyszer fel már Andrástól olvastam, hogy a gyerek akkor kezd el valamit csinálni, amikor ő úgy érzi, hogy elkezdi csinálni. Ugye emiatt, illetve aki ezt nem tudja, vagy nem így gondolkodik, az nézi a naptárat, és ha a gyereke nem kezdte el azt a mozgást, vagy azt a beszédet, akkor nézi a másiknak a gyerekét, és akkor a homokozóma Józsika beszél, Piroska meg még nem beszél, és akkor rögtön gondnak éri ezt meg, vagy problémának. Mi az, ami azt jelenti, hogy megkésett?
Uh-huh. Ez egyébként valóban így van, a szülők általában hasonlítgatják a gyereküket, ha nem máshoz, akkor a nagykönyvhöz, és egyébként ez a jó, tehát, hogy ha már valakihez hasonlítani kell, akkor nézzük meg azt, hogy mondjuk a védőnői lista szerint a gyermeknek hol kell tartania, és akkor induljunk ki ebből. A játszótéri barátokhoz nem annyira érdemes hasonlítgatni. Mert
de ez a gyakoribb azért.
Igen, ez a gyakoribb, viszont való igaz, hogy a gyerekeket legeslegjobb magukhoz hasonlítani, önmagukhoz viszonyítani, tehát onnan indulunk ki, az adott gyereknek a képességeiből, akár a fejlesztésben is, de már a felmérésnél is innen indulunk, hogy az a gyerek honnan érkezik, mit hoz magával, milyen családban él, eddig milyen volt a fejlődése.
Volt-e személyes érintettség?
A személyes érintettségem annyiban volt, hogy kerestem a helyemet, hogy merre is fogok én tovább tanulni, és akkor egy konduktor rokonom elvitt az otthoni csecsemő otthonba, ahol találkozhattam olyan gyerekekkel, akikről lemondtak a szüleik. Ők halmozottan sérült gyerekek voltak, és az ő ellátásuk ott történt az otthonban. És ez engem ott akkor annyira megviselt, megrázott, hogy ott rögtön eldöntöttem, hogy azt hiszem, hogy nekem ezzel kell majd foglalkoznom.
Most rázott meg? Bocsánat.
Kórtermekben fekszenek tulajdonképpen magatehetetlen gyerekek. Nekem ez volt annyira megrázó, hogy azt gondoltam, hogy ezt valahogy máshogy kell csinálni, valahogy segíteni, támogatni kell. Úgyhogy emiatt elindultam a gyógypedagógia és a konduktív pedagógia útján. Most nem foglalkozom már súlyosan sérült gyerekekkel, viszont azt gondolom, hogy inkább azért, mert úgy látom, hogy a családokkal érdemesebb inkább együtt dolgozni.
Tehát a családok azt mondta, hogy ugye a leírásban, ami rólatok szól, átküldtél nekem, abban azt írod, hogy az első és legfontosabb az, hogy a családokkal hogyan tudtok együttműködni. Ugye már ez egy ilyen nulladik problémának is tekinthető, tehát van olyan család, akik nem együttműködők? Ám ha látják, hogy a gyermeküknek segítségre van szüksége?
Előfordul, igen, de ennek több oka is lehet. Tehát azt gondolom, hogyha egy család megtudja, hogy a gyermekével probléma van, akkor ez egy hosszú folyamat, hogy
hárítanak?
Ők azt el tudják fogadni, így van, és általában a hárítással kezdenek.
Tehát, és ebben ti hogyan tudtok segíteni?
Türelemmel, elfogadással, azzal, hogy kivárjuk azt az időt, amikor a család már együtt tud működni. Nyilván próbáljuk bevonni őket, akár a terápiás folyamatba, de akár mondjuk egy felmérés eredményének a megbeszélésével, azzal, hogy átbeszéljük, hogy ő náluk otthon mi az, ami esetleg problémás, mi az, ami nekik konkrétan nehézséget okoz. Az is gyakori, hogy mi beszélünk mondjuk a beszéd késéséről, de elképzelhető, hogy a szülőt nem az zavarja, hogy még nem mondja, hogy anya-apa, hanem mondjuk az zavarja, hogy nem tud kérni, hogyha éhes, vagy nem tudom. Tehát, hogy önálluk egészen mások a prioritások.
Lépjünk akkor egy nagyon picit vissza. Beszéltünk arról, hogy mi a megkésett, és mi az, ami nem megkésett. Mondtad azt, hogy a nagykönyvből érdemes, vagy a nagykönyvhez érdemes igazodni, nem pedig a homokozóban játszó pajtásokhoz, viszont mi az a kritikus idő, ami már késésnek számít a fejlődésben, mondjuk a beszédfejlődésben?
A beszédfejlődésben van egy ilyen határ. 2 éves korig, hogyha nem mond 50 szót a gyermek, akkor ott már megkésett beszédfejlődésről.
Ez nagyon szigorú így. Állítólag én 2 éves kor még egy mukkot nem szóltam, az tessék, hol
így
vagyunk.
Van, viszont egyéb körülményeknek is meg kell valósulniuk ahhoz, hogy ezt így ki lehessen mondani. Ezt is vizsgálják, tehát hogy ha felmerül a gyanú, hogy húha, ez a gyerek valamiért nem beszél, akkor érdemes felkeresni a szakembert, akár mondjuk a gyermekorvost, aki tovább irányítja a családot, vagy a védőnőt, aki szintén, ha valóban megvannak ezek a feltételek, akkor tovább irányítja a családot.
A buborékfejlesztő ez egy picit úgy képzelem el, mint egy ilyen ernyőszervezetet, mert hogy több módszer van, ugye itt az előbb még off record beszéltünk a dévény mozgásfejlesztésről, vagy dévény mozgásfejlesztő módszerről, vagy dévényterápiáról, amiről egyébként sokaktól inkább úgy hallottam, hogy egy ilyen rettegett. Tehát, hogy akinek már oda kell vinni a gyerekét, akkor már nagy a baj. Ez tényleg így van egyébként?
Általában azért félnek a dévénytől a szülők, mert hogy olyan technikákkal dolgozik, amitől a kisbabák sírhatnak. De anno, amikor nekünk is volt dévényes kollégánk, akkor mi például megtapasztaltuk azt, hogy a szomszéd szobából bizony nem jött át semmiféle sírás, sőt, történhet ez a terápia úgymond jó hangulatban is.
Tehát ugye említettünk egyet, de ez úgy néz ki, hogy ti különböző terápiákat alkalmaztok, és azt a terápiát az adott gyermekre, amelyik neki a legmegfelelőbb lehet. De ezt föl kell mérni.
Így van.
Hogyan méritek föl?
Megérkezik hozzánk az igény, hogy szeretné a család felvenni velünk a kapcsolatot, érzékelnek valamiféle problémát, ezt átbeszéljük általában telefonon. Ezután kapnak egy kérdőívet, egy anamnézis kérdőívet, ahol a család életéről, a gyermek fogantatásáról, születési körülményeiről, az eddigi fejlődéséről kikérdezzük a szülőt, illetve természetesen azt is részletezzük, vagy részletezi a család, hogy mi is a probléma, vagy mi az, ami számukra nehézséget okoz.
És akkor a gyermek fogantatása az itt milyen szerepet tölt be?
Előfordul, hogy egy baba a testvéréhez képest mondjuk túl korán érkezik, kevés a két testvér közötti idő. Előfordul, hogy egy kisgyermeket nem várnak a szülei például, és hogyha erről beszámolnak, tehát itt lehet találni olyan összefüggéseket, amik okozhatnak különböző problémákat, nehézségeket.
Tehát a kérdésre visszatérve, mint ernyőszervezet, most nem tudom, ezt egyébként pontosan mondom-e, de több technológiát vagy több módszert alkalmaztok, felméritek az adott gyermeknek az állapotát, és akkor elindul egy folyamat? Ezt hogy kell elképzelni? Nem tudom, 1 év, 2 év, fél év, kiszabja azt meg, hogy ennek milyen hosszúnak kell lennie?
Ez egy dinamikus folyamat, és rugalmasan gondolkodunk róla. Hát megvolt a felmérés, ott a Bubiban, Bubarékban résztvevő vagy dolgozó kollégákkal átbeszéljük, hogy mit...
Ez a neve a
Bubi?
Igen.
Bubi, igen. Bubi. Igen. Átbeszéljük, hogy mit tapasztaltunk a felmérésen, megbeszéljük, hogy mi a javaslatunk, és akkor elindul egy fejlesztő folyamat. Ez működhet úgy is, hogy vagy a család tornázik, vagy dolgozik tulajdonképpen otthon a gyermekkel, de működhet úgy is, hogy bejárnak heti rendszerességgel, heti egy vagy két alkalommal. 3 havonta, 6 havonta, tehát legkésőbb fél évente ránézünk, hogy hol tart ez a gyermek, illetve közben kommunikálunk a családdal, uh-huh. halljuk, látjuk, hogy mi történik a gyerekkel, és hát fél évente teszünk javaslatot arra vonatkozóan, hogy ezt most érdemes-e folytatni, jó-e az irány, merre menjünk tovább esetleg, illetve hát közben is meghallgatjuk a szülők kéréseit.
Milyen lenne a magyar gyermekegészség, ugye buborékfejlesztőház nélkül? Tehát miben tudtatok ti hozzátenni a magyarországi gyermekegészséghelyzethez?
Én azt gondolom, hogy a legtöbb, amivel hozzáteszünk, az, hogy a család egységeként, vagy hát így egységként tekintünk a családra, és nem csak a gyerekeket nézzük, uh-huh. hanem mögéjük nézzünk, honnan érkeznek, és mit hoznak, ki az, aki őket segíti, támogatja, viszi az életben, azok pedig a szülők. Velük próbálunk együttműködni. Illetve azt gondolom, hogy az a fajta rugalmasság, amit képviselünk, még az egy fontos dolog, hogy nem kötnek minket olyan szigorú szabályok, ahol mondjuk a mindenféle adminisztrációnak kell megfelelni, és nem pedig a gyereket tudjuk nézni.
Mi a leggyakoribb félelme a szülőknek? Vagy ugye itt van az internet. Ha van egy probléma, akkor azonnal elkezdünk, rákeresünk. Tehát óhatatlan, ez egy reflex. Rákeresünk, a gyerek nem szólalt meg 2 éves korig. Most maradjunk ennél a példánál. Mi az, ami a leggyakoribb félrediagnosztizálás? Tehát a szülő azt mondja, hogy a gyerekemnek tuti, hogy ez a baja. Vagy azt mondja, hogy autista a gyerek.
Így van.
Például.
Ez? Ez az egyik, az ADHD a másik.
Így igen, van. Ez mondjuk egy
ezzel
divatos.
Ezzel a kettővel jönnek.
Vagy nem így divatos, van. De az egy elég gyakori megközelítés, meg most azért mondtam a divatos szót egyébként, mert az egy viszonylag új megnevezés, az ADHD, ugye ez a hiperaktivitásnak egy, vagy a hiperaktív gyerekek.
Hiperaktivitás figyelemszavar, igen.
Így van, ez egy válfaja, ugye a hiperaktivitásnak igen. az ADHD. Tehát ha ezt mondja egy szülő, hogy az egyeken tudja, hogy ADHD-s, akkor mi a teendő? Hogyan lehet őt megnyugtatni arról, hogy egyébként nem, csak kicsit több figyelem kell neki, vagy csináljanak ezt, vagy azt, vagy amazt.
Az a tapasztalatom, hogy a szülők szeretik egyszerűen megkapni a válaszokat és a tennivalókat.
Az egybites válaszokkora?
Körülbelül igen. Igen. Azzal, hogyha azt mondjuk, hogy igen, ADHD, és azzal kapnak egy kész csomagot.
Matricát, viszont, ugye, amit felrakhatnak a gyerekre.
Így van. Viszont, illetve már a kérdéseik is elfogynak rögtön, mert hogy megvan az út, amin nekik menniük kell, csinálni kell. Viszont, hogyha nincsen diagnózis, nincs kimondva azt, hogy mi is az ő valós problémája, akkor ott mögötte kell keresni okokat. És mi sokszor találkozunk azzal, hogy bizony nem mondják ki a gyermekről azt, hogy ő mondjuk ADHD-s vagy autista, nem azért, mert nem akarják kimondani, hanem mert nem az. Viszont olyan tüneteket produkál, ami beillene igazából ezekbe a problémákba, de nem fedi le magát a problémát. Viszont máshogy kell vele foglalkozni, tehát több odafigyelést igényel, akár a család életét is egy kicsit át kell alakítani azt, hogy ők hogyan élnek, hogyan viszonyulnak a gyerekükhöz, mennyit játszanak, mennyit foglalkoznak vele, milyen módon foglalkoznak vele.
Egy ilyen fejlesztőháznak az életében mi számít sikernek, és mi az, ami kudarc?
Hát minden nap tele van sikerekkel. Sokszor már az is, hogy a gyerek bejön. Most például ugye a szülők nem jöhetnek be a fejlesztőházba, mert hát a COVID-helyzet miatt. Uh-huh. Úgyhogy sokszor
ezt
már...
Ezt hogy oldottátok egyébként meg? Ez a gyereknek nagyon kell, hogy ott legyen vele valaki.
Így van, igen. Azokkal a gyerekekkel, akik eddig is hozzánk jártak, azokkal viszonylag könnyű dolgunk volt, mert ismernek, szeretnek minket, és akkor ők így elég könnyen átálltak, a szülők is bíztak bennünk, és mivel a szülő bízik, a gyerek ezt átveszi, a gyerekek bejöttek, és 90%-ban nagyon jól működött a dolog. Eszméletlen milyen önállóak lettek, tehát ők egyedül intézik az átöltözést, a legkisebbek is, tehát a két évesek is, amit otthon anyának nem csinálnak meg, azt nekünk simán, és akkor a foglalkozás végén büszkén mennek ki, hogy most ez is megvolt, és ügyesek voltak, milyen dicséretet kaptak. Akik újonnan jönnek hozzánk, ők pedig először egy felmérésre vagy konzultációra jönnek, tehát mindig figyelünk arra, hogy először a szülővel tudjanak bejönni, és megismerni tulajdonképpen minket is, meg a helyet. Hát aztán a további alkalmakon már a szülő nem lehet bent. Ha ez mondjuk nem működik, mert a gyermek nem tud a csoporthoz alkalmazkodni az anyukája nélkül, nem tud benne részt venni, annyira ellenáll, sír, tiltakozik, akkor szokott az előfordulni, hogy változtatunk a tempón, változtatunk az ütemen, akkor átmegyünk egyéni foglalkozásba, és akkor viszont bejöhet a szülő. Tehát akkor biztosítunk egy olyan idősávot, ahol csak ők vannak bent, és...
Van olyan, hogy nincs kiút egy helyzetből? És itt a kudarcokra gondolok rátérni, de ha lehet, hogy túl drasztikus így a kérdésfeltevés. Tehát amikor nincs fény az alagút végén, akkor itt teszem fel.
Azt gondolom, hogy biztos, hogy van, tehát hogy szülőként szerencsére nem éltem át ilyet, hogy azt érezzem, hogy nincs kiút az alagút végén, de ebben biztos vagyok, hogy ezt sok család érzi, hogy ők teljesen kétségbe esettek, és azt gondolják, hogy nincs remény. Ilyen lehet talán az, amikor kapnak egy diagnózist, és azt el kell fogadni, mert mondjuk nem várták azt a diagnózist, nem az interneten olvasták, hanem ők még ott tartanak, hogy tiltakoznak az ellen, hogy bármi baja legyen a gyereküknek, de elindultak egy úton, találkoznak a diagnózissal, és akkor ott az szerintem egy kilátástalan helyzet lehet, igen.
Beszéljünk egy aktuálisabb kérdésről még így a végén, hogy ugye bejött egy olyan szabály, hogy nem lehet tovább a gyermek az óvodában, az iskola előtt, tehát amint vagy iskola kész, vagy nem iskola kész, de mennie kell, nem tudom, 6 évesen, vagy 7 évesen?
6.
6 évesen, tehát régen volt 7 évesen, 6 évesen mennie kell iskolába. Én feltételezem, hogy ez azért sokaknál okozott gondot, hiszen az valahol egyértelmű volt, hogy a gyerek még menjen 1 évet, és akkor tuti, hogy iskola kész lesz. Ilyen helyzetbe kerültetek-e, hogy egy ilyen helyzetben meg kell oldanotok a gyermek fejlődését, és ez elég hülye hangzik, de azt, hogy egyáltalán tudjatok segíteni, illetve ebből hogyan lehet egyébként kimászni, mert pici az idő, tehát várjuk azt, hogy a gyerek majd iskolaérett lesz, aztán eljön az iskola idő, aztán mégse lett iskolaérett. Mi a teendő ilyenkor?
Foglalkozunk iskola előkészítő foglalkozásokkal is, tehát tartunk ilyeneket is. Az a szerencsés helyzetünk volt ebben a tanévben, hogy a szülőkkel összetudtunk beszélni, és együttműködtünk. Tehát tudtuk, hogy a szülők hogy látják, iskola érette a gyermekük, illetve mi is elmondhattuk a véleményünket, tapasztalatunkat. Szerencsére a döntést nem nekünk kell meghoznunk. Van erre egy pedagógiai szakszolgálat, akik ezt eldönthetik. Viszont meghallgatták a véleményünket, akár a családok is, akár a szakszolgálat is befogadta a szakvéleményeinket. És
tehát
igen,
erre
sajnos
van lehetőség.
Van, így van, van lehetőség erre. Előfordult az, hogy nem értette egyet a szakszolgálat a mi véleményünkkel, és volt olyan eset, hogy bizony rá kellett gyúrni, hogy akkor gyorsan eljussunk.
Mi lehet ilyenkor a konfliktus oka?
Nem mondanám konfliktusnak egyébként.
Hát, ha nem ért egyet vele, akkor gondolom, vagy van egy álláspontotok, meg nekik is van egy álláspontjuk, ott az egy konfliktus.
Másként működött a gyermek az ő vizsgálatukon, mint ahogy nálunk. Akár
ilyen?
Jobbat is? Persze, hogy ne lenne. Tehát nálunk egy megszokott környezetben van, általában mondjuk úgy néz ki a dolog, hogy a szakszolgálatnál nem működik olyan komfortosan és olyan nyitottan a gyerek. Tehát nálunk egy megszokott közegben van vizsgálva, míg ott idegen nénik, idegen helyen vizsgálják őt. illetve mi leírhatunk olyan területeket, olyan tüneteket is mondjuk, ahol amit a szakszolgálat abban az egy órában nem biztos, hogy lát, hogyha a szülő nem tud megfelelően tolmácsolni.
Tehát igen, egy átfogóbb képet tudtok adni a gyerekről. Köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk a buborék fejlesztőházról, és további sikereket.
Köszönjük szépen.
Hölgyeim és uraim, Bacskai Adával beszélgettem, a buborék fejlesztőház alapítójával és vezetőjével.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.